Nüansz, mert te is tehetsz a környezetért.
Sziasztok! Üdv újra itt egy bónusz epizód erejéig. Én Timi vagyok.
Én pedig Fati!
Yeah, Fati itt van velünk újra! Kb. Egy éve vettük fel a Nüansz podcast záró epizódját, és ugyan nem tervezzük folytatni, de azért ma ismét összeültünk online Fatival, hogy el tudja mesélni nekünk, hogy milyen volt részt venni az idei COP klímacsúcson Dubájban. Mert azért ez mégiscsak egy különleges alkalom, hogy ott vagy egy ilyen eseményem.
Ezzel csak egyetérteni tudok.
De előtte, Fati, elmeséled nekünk röviden, hogy mi történt veled az elmúlt egy évben.
Röviden. Köszönöm, ez egy hatalmas nagy feladat.
Címszavak. Oké, akkor a következő podcast epizódban.
Fú. Hát, ugye legutóbb, mikor beszéltünk, legutóbb, mikor felvettük az adást, akkor szerintem egy helyen voltunk. És akkor még Kanadában voltunk. És akkor én utána visszaköltöztem Európába. Magyarországon voltam néhány hónapot, és aztán elköltöztem Belgiumba. Májusban, és azóta Belgiumban élek. És hát rengeteg minden van. Ugye egyrészt jobban belettem vonva a szervezetnek a munkájába, amivel már akkor is dolgoztam, amikor legutóbb beszéltünk. És hát ennek is köszönhető amúgy az, hogy kijutottam a COP-ra. Meg emellett valamennyire bevonódtam a belga klímamozgalomba, ami egy nagyon izgalmas dolog, de azt hiszem, most nem ebbe fogunk belemenni. Úgyhogy röviden, Timi, neked mik a címszavaid az elmúlt évre?
Hú, hát költöztünk, csak mi nem országból országba, hanem lakásból lakásba. Kb. Február környékén elkezdtünk lakásokat keresni, albérleteket itt Montrealban, és hetekig járkáltunk, néztük, nem találtunk jót, láttunk egy jót, elvitték előlünk, láttunk még egy jót, azzal se volt jó valami, aztán nagy nehezen találtunk egyet, és akkor ugye jött a dobozolás, pakolás, selejtezés, régi lakás kitakarít, új lakás kitakarít, átvisz mindent, elrendez mindent, helyet talál a dolgoknak. Fú, úgyhogy elég fárasztó volt. Aztán még a főbérlőt is nyaggatni kellett, hogy kellenek a szerelők, küldje őket ide, mert hogy ez nem működik, meg az nem működik, meg kicserélni, meg javítani, meg minden. Mert hát nem egy teljesen felújított lakás volt ez, hanem voltak benne dolgok, amik nem működtek, és mondjuk egy lukas mosdókagylóval így nem tudtunk sok mindent kezdeni, amit valószínűleg a festők széttörtek valahogy, és hello, akkor is szeretnénk kérni egy cserét erre. Úgyhogy ilyen dolgok voltak, és aztán két héttel a beköltözésünk után pedig elutaztam egy hónapra Európába, és úgy, hogy még a dobozok, azok a lakásban még egy helyen így álltak a plafonig, tehát, hogy nem voltam addigra kész a lakásrendezgetéssel, úgyhogy az is így viszonylag hirtelen jött, hogy akkor most kell utazni Európába, és a bőröndöm már be volt pakolva még a költözés előtt, szóval csak úgy kellett szednem a dobozok mögül, hogy oké, mehetünk. És ott hagytam mindent.
És akkor találkoztunk is személyesen. Már el is felejtettem, hogy még
igen,
ilyen is
igen,
volt.
Magyarországon találkoztunk egy pár perc erejéig.
Igen.
Hát nem volt nagyon több időm, mert én is így rohangáztam ide-oda. Úgyhogy ez volt még, ez az európás utazás. Aztán, mikor visszajöttem Montrealba, akkor pedig ugye folytattam a lakás berendezését, meg közben építgettem a Nüansz új weboldalát, a Nórival együtt, aki ugye beszállt helyetted a Nüanszba, és végül össze elindult a weboldal, ahova azóta is cikkeket írunk, és ezt a weboldalt a nüansz.com címen tudjátok elérni, és a blogot is. És hogyha kíváncsiak vagytok arra a sztorira, hogy Fati egyébként miért lépett ki a Nüanszból, az erről szóló cikket is megtaláljátok a blogunkon.
Erre most nincs itt időnk.
Nem. Úgyhogy röviden ennyi történt.
Tök jó. Na és most itt vagyunk újra, és megint felveszünk régi rutin, kis nosztalgia.
Jó, tök izgalmas. Az új lakásban most először podcastolok, úgyhogy ki kellett találnom egy új helyet, hogy akkor hol van legkevesebb hang, meg hol lesz kevésbé visszhangzós a felvétel, meg ilyenek, de azt hiszem sikerült.
Reméljük. Meglátjuk az utómunkánál.
Igen. Na, de akkor szerintem bele is vághatunk. összeírtunk Nórival együtt kérdéseket a Fatinak, hogy mire vagyunk kíváncsiak így a koppal kapcsolatban. Aztán persze lehet, hogy egy tök más irányba indul a beszélgetés, de legalább van egy alapunk. Először is elmondott kérlek pár szóban, hogy mi is az a kopp?
Igen. Először is van egy podcast adásunk, talán 2 évvel ezelőttről, amit erről csináltunk.
Igen, igen, az 2021. október végén volt, én megnéztem.
Igen. Úgyhogy ott egy kicsit bővebben hallhatnak róla azok, akik azt meghallgatják, hogy mi is az, de nagyon röviden. Lényegében ez az ENSZ-nek az éves konferenciája, ahol összegyűlnek az úgynevezett partik, különböző országok, meg különböző társadalmi rétegek képviselői, és megegyeznek valamiben, hogy hogyan is haladjunk tovább az úton együtt, egy kevésbé nagy katasztrófa felé, mondjuk így.
Hát igen.
Tehát lényegében a COP az az ENSZ-nek az éves klímakonferenciája. Egy 2 hetes periódus, ami mindig egy másik országban van. Tavaly Egyiptomban volt, előtte Glasgow-ban volt, és most ugye Dubajban.
Aztán a következő kérdés az az, hogy Magyarországon nem hallani annyit a klímacsúcsról, pedig nagyon fontos lenne minél inkább a köztudatba beépíteni. Ti mit tapasztaltok Belgiumban ezzel kapcsolatban?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert amint visszajöttem egy hete, utána én elkezdtem készülni egy egészen másik dologra, amit a mozgalommal csinálunk. Úgyhogy nem volt igazán arra időm, hogy megnézzem, hogy például mennyire van ez benne a köztudatban. Viszont azok az emberek, akikkel együtt dolgozom a mozgalomban, ők azért tisztában vannak azzal, hogy klímaszinten mik történnek. Úgyhogy ha azt mondom az embereknek, hogy COP, akkor tudják, hogy miről van szó. Meg tudom, hogy valamennyit benne volt a hírekben, csak jó kérdés, hogy vajon elegete. Meg érdekes, hogy Magyarországon vajon egyáltalán nem volt-e benne, vagy mondjuk csak a 2 hét végén meséltek arról, hogy ó, sikerült megint megállapodni, és aláírtak az emberek. Nem tudom.
Én meg nem követem a magyar sajtót, szóval hát én sem tudom, hogy ott mennyire volt.
És amúgy Kanadában?
A kanadai sajtót sem követem mostanság nagyon, úgyhogy annyit látom, hogy van a COP, de ez nem azt jelenti, hogy nem beszélnek róla, hanem azt, hogy nem kerestem külön erre rá, hogy mi történt a mostani COP-on.
Amúgy benne voltam egy ilyen komszos kommunikációs csapatba ott más szervezetekkel együtt, és például rajtuk keresztül tudom, hogy nagyon sok cikk született nagyon sok helyen. Meg például megállított engem egy svéd tévé.
Tényleg?
Igen, mert egy ponton, de majd akkor ebből belemegyek jobban, de hogy egy ponton sétáltam egy ilyen nagy transzparenssel, amire az volt ráírva, hogy no more fossils, lényegében magyarra hirtelen hogyan fordítom le.
Fosszilis energiahordozók.
Fosszilis tüzelőanyag, igen. És tehát, hogy éppen sétáltam vele, és akkor így sétálás közben interjúztatott az emberke, és akkor kérdezte meg, hogy de hogy akkor ez most miért, meg mit jelent? És tudom, hogy például a svéd tévében mondjuk volt ez a kicsike kis interjú, és ott beszéltek amúgy a COP többi részéről. Tehát, hogy azért volt média vízhangja, és szerintem amúgy évről évre egyre nagyobb. Meglátjuk, hogy ennek tényleg mennyire.
Szerintem is egyébként, tehát a legutóbbinál, meg a COP26-nál, amit ugye 2 éve vettünk fel, szerintem ott is volt egy csomó cikk. Bár akkor nyilván kerestünk is rá, vagy hát akkor legalább jobban foglalkoztam vele, mert hogy podcastot vettünk fel, és jobban képben szerettem volna lenni. Simán találtam helyi cikkeket a témával kapcsolatban, tehát nem kellett nagyon-nagyon mélyre ásni. Foglalkoznak vele azért.
Meg azt gondolom, hogy azért egyre inkább, tehát egyrészt ugye a civil szervezetek, meg mondjuk a népesség úgy összességében, nem a kormányok, egyre inkább érdekeltek ebben, mert most már tényleg mindenki érzi, hogy valami nem oké, és ugye ezért is, mivel egyre több embert érdekel, ezért egyre több médiában jelenik meg.
De amúgy ez egy tök jó dolog. Beszéljenek róla minél többet, igen, legyen az.
Igen.
Hogy sikerült eljutnod a COP-ra? Mondtad, hogy a cégen keresztül, ahol dolgozol, de mesélsz egy kicsit erről?
Igen, szóval, hogy én egy, mondhatjuk, kicsi cégnek, ahol dolgozom, tehát van mondjuk 6 állandó tagjuk. Én, mint kontraktor, vagyis szerződéses vagyok bizonyos projektekre.
Freelancer?
Igen.
Félig meddig, mondhatni?
Igen. És hát az volt, hogy kapott egy nagyobb támogatást a szervezet, hogy bizonyos témákat hangsúlyosabban vigyen el a kopra, és akkor elindult a nagy gondolkodás, hogy akkor kit vigyenek el azok közül, akik a céggel dolgoznak, mert ugye az egy dolog, hogy 6 az állandó, de erre föl van még 20-25 gyakornok, megszerződésesek, mint én. És akkor hát én elképesztően örültem, amikor rám írt a főnököm, hogy...
Én gondoltam, nagyon-nagyon jelentkeztél, mert már régebben is mondtad, hogy annyira szeretnék kimenni a következőre. Mondtad ezt tavaly, ugye?
Nem az volt, hogy akkor ki szeretne menni, hanem ők nézték meg, hogy melyik az a projekt, amit valaki tud képviselni, stb. És akkor egy ponton így rám írt a főnököm, hogy hát tök jó lenne, hogyha te tudnál menni. És akkor én mondom, yes, igen.
Ez az.
Úgyhogy aztán megállapodtunk, hogy akkor anyagilag az hogyan lehetne, meg mind. Azért általában azok az emberek, akik elkezdenek a környezetvédelemben, meg a klímavédelemben dolgozni, ők nem azért mennek oda, hogy meggazdagodjanak, úgyhogy nincs olyan nagyon sok pénz arra, hogy ki kellett találnom, mi az, ami oké nekem. És akkor én azt elmondtam nekik, és 2,5-3 héttel az utazás előtt mondták azt, hogy oké, akkor téged beválasztottunk a csapatba.
Ha. És milyen projektet kellett képviselned? Mondtad, hogy az alapján döntik el, hogy kit küldenek.
Igen, hát végül az volt, hogy volt egy projekt, amiben besegítettem, csináltunk egy kampányt, és akkor hát a főnököm így azt mondta egy utólag, hogy eleinte ő nem tudta, hogy pontosan hova fogok beleilleni a csapatba, de hogy aztán végül beleillettem. Mert például az utolsó héten megkérdezték, hogy nem akarok-e a média kontaktja lenni ennek a kampánynak, tehát hogy én beszéltem a sajtóval, meg én invitáltam meg őket a sajtótájékoztatóra, meg egyebek, úgyhogy végül is ez volt a fő feladatom, de emellett nagyon sokat segítettem ugye az egész csapatnak a koordinálásában. Voltunk 7-en, egy ponton 8-an, és akkor így kellett kitalálni, hogy akkor ki éppen mikor hova megy, melyik eseményen ki vesz részt. Hú, nagyon sok minden volt.
És te milyen eseményeken vettél részt?
Fú, hát ugye mivel sajtókontakt voltam, ezért főként ilyen sajtótájékoztatókon vettem részt, meg amúgy, mivel előtte még besegítettem az egyik projektbe, ahol megvizsgáltuk jobban az Egyesült Arab Emírségek olajcégének a munkáját, mondjuk így. 3 másik szervezettel csináltunk egy tanulmányt, még a COP előtt, azzal kapcsolatban, hogy milyen, hogyan működik lényegében az Egyesült Arab Emírségeknek az olajcége, mert hogy van egy nemzeti olajcége. És végül nem csak, mint hallgató vettem részt néhány sajtótájékoztatón, hanem ezen a sajtótájékoztatón én is voltam az egyik ember, aki beszélt. Úgyhogy kifejezetten stresszes élmény volt, de nagyon izgalmas.
Tehát beszéltél a COP-on.
Igen.
Azt a mindenit. Azt hittem egyébként, mikor mondtad, hogy ott voltál a COP-on, hogy csak nézőként voltál, de ez, hogy még beszéltél is, ez nagyon menő.
Igen. Meg amúgy volt egy, hát bódénk, hogy mondják ezt magyarul, egy ilyen stand a szervezettel, és akkor ott is voltam, és a csomó emberkével beszéltem, hogy akkor mi az, amit mi csinálunk, mi az, ami nekik jó lehet, mert hogy ugye a cég, vagy hát a szervezet, ahol dolgozom, mi úgy kezdtük, mondjuk így, hogy adatot adunk más szervezeteknek, amikkel ők tudnak aztán kampányolni, és mondjuk megakadályozni néhány nagy projektet. Úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy mi tök hasznosak vagyunk nekik. Csak tudniuk kell, hogy mi vagyunk, úgyhogy ezért egy csomót beszéltem. Igen. De igen, szóval, hogy fel van véve, hogy a sajtótájékoztatón én éppen arról beszélek, hogy mennyire rossz dolgokat csinálnak amúgy ott, ahol éppen voltunk, ami kicsit azért stresszes, de hát ez van.
Jaj, büszke vagyok rád, Fati!
Köszönöm!
Beszéltél a COP-on, ez az!
Majd átküldöm a videót.
Oké, jó, azt megnézzük. Be is linkelhetjük az adás alá, vagy azért annyira nem publikus?
Bárki elérheti online, úgyhogy belinkelhetjük.
Ó, tök jó. Még az előbb, ahogy mesélted, hogy 7-en voltatok, vagy 8-an, vagy nem tudom pontosan hányan, az jutott eszembe, hogy milyen szálláson voltatok, mit sikerült találnotok?
Összességében olyan volt, mintha egy ilyen, nem is tudom, ilyen egyetemi kirándulás lett volna, mert hogy a szervezet Lingo, ugye ők béreltek egy Airbnb-t, és akkor mindenki ott volt. Persze szépen eleinte eldöntöttük, hogy akkor melyik fürdőszoba a lányoké, melyik fürdőszoba a fiúké.
Ó, igen, az ilyen.
Igen, meg vacsorát főztünk egymásra. Ez is olyan dolog volt, amit ott kellett szervezni, hogy akkor oké, akkor ezt hogyan csináljuk. Meg kitakarítja a WC-t, meg ilyenek. Úgyhogy tényleg ilyen kellemes, családias hangulata volt az egésznek. Amúgy 41. emeleten voltunk.
Oké.
Ugye Dubajban nem ritkák ezek a nagy épületek, wow. És egy olyan Airbnb-t sikerült találni, ami a 41. emeleten volt, és nem messze a víztől. Ami így amúgy tök jól hangzik, de annyira sokat dolgoztunk, és annyira sok minden volt, hogy szerintem ha kétszer lejutottunk. És azt is csak azért, mert két nappal a konferencia előtt mentünk, és akkor volt az egyik, amikor lejutottunk. Amúgy nagyon-nagyon intenzív volt az egész.
Hány napos volt összesen a COP?
30-ától tartott 12-ig, tehát két hét.
Aha, hosszú akkor. Valahogy azt hittem, hogy ilyen egy hét kb. Vagy ilyesmi.
Nem, két hét. És akkor közben volt egy nap szünet. De hogy ez az egy nap, az nagyon-nagyon kellett. Tehát, hogy előtte ilyen nagyon keveseket aludtunk, mert oké, este megtervezzük, hogy akkor mi lesz a következő nap, reggel, akinek éppen nem volt dolga a helyszínen, az mondjuk aludhatott egy kicsit többet, de hogy nagyon intenzív volt az egész, de elképesztő élmény.
Hát gondolom. És végül mivel jutottatok ki oda? Mert Nóri felírt egy olyan kérdést, hogy még a COP26-on elég nagy felhajtást kapott, hogy többen magángépekkel érkeztek ugye az eseményre, és hogy te tudtál esetleg valami alternatív közlekedési eszközzel eljutni oda, ahelyett, hogy repülővel mentél volna.
Hát igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és amúgy szerintem elképesztően fontos. Két dolog miatt. Az egyik az az, hogy egy COP az mindenkinek szól a Földön, és nem tudunk olyan helyszínt találni, ahova mindenki el tud jutni. Egyszerűen
hát igen.
Földön. Tehát mindenképpen lesznek repülők. És azt gondolom, hogy egy nagyon nagy ilyen elterelés az, amikor sokan csak arra fókuszálnak, hogy ó, na most ennyi repülő, meg annyi repülő. Nem mondom, meg lehetne oldani privát jetek nélkül is, és akkor már is egyen jobbak vagyunk. De hogy én személy szerint azt gondolom, hogy az, hogyha egyszer egy évben van nagyon sok repülő, hogy eljussanak oda az emberek, és utána ott olyan megállapodások születnek, amivel aztán tényleg le tudjuk csökkenteni a széndioxid kibocsátást, és tényleg abba tudjuk hagyni nagyon hamar az összes szén, kőolaj, meg földgáz használatát, és stb. Stb. És meg tudunk állapodni az ilyenekkel, akkor igenis megéri az az egy alkalom. Az egy másik dolog, hogy nagyon sokat beszélünk a dolgokról, vagy beszélnek a dolgokról a COP-on, és hogy nagyon kevés konkrét dolog sül ki belőle. Én személy szerint megnéztem, hogy tudnék-e máshogy menni, de nem találtam olyan útvonalat, amivel el tudnék jutni. Az a másik dolog, hogy legalább egy hónap lett volna. Még hogyha valahogy meg is tudom oldani, hogy ilyen helyi buszokkal Törökországon keresztül, mert Isztambulig mondjuk, hogy egészen jól el lehet jutni vonattal, nagyon hosszú, de el lehet jutni, de hogy utána Törökország keleti részén, és utána melyik országokon megy keresztül, és akkor nem beszélünk arról, hogy Libanonban háború van.
Igen, igen.
Tehát, hogy biztonsági szempontból sem egy olyan dolog, ami javasolt. Úgyhogy az én megoldásom az az volt, hogy két repülő helyett, mert ez lett volna az opció, találtam egy olyan útvonalat, hogy vonattal elmentem Párizsba, és Párizsból repültem közvetlenül. Hát ez volt, amit tudtam. Ja,
hát ennyit tudtál, igen.
Igen.
És mik voltak a tapasztalataid így a COP-on? Milyen volt részt venni egy ilyen nagyszabású eseményen?
Hát nem is feltétlenül a nagyszabása miatt, de persze az is. De hogy elképesztően, most ilyen érzelmek így mindenféle spektrumban.
Gondolom. Tehát,
hogy nagyon-nagyon fárasztó volt. Most néztem, mielőtt elkezdtünk beszélni, hogy összesen hányan regisztráltak, és 82 000 regisztráltak a COP-ra. Tehát, hogy ez rengeteg ember, és abból, ha nem is találkoztam mindenkivel, de hogy napi legalább 200-300 új emberrel összefutottam, az magában nagyon fárasztó tud lenni.
Igen, igen.
Pluszba ugye a munka, amit csináltunk, és az, hogy nem feltétlenül tudtunk, tehát hogy az egész egy ilyen nagyon, angolul a szó, ez az overwhelming, ilyen sok volt, de számomra a legeslegfontosabb az az volt, hogy találkoztam iszonyat sok olyan emberrel, akik ugyanazért harcolnak, mint amiért én, meg amiért a kollégáim, meg amiért mi. Nagyon-nagyon sok inspiráló emberrel találkoztam, és ez az, ami tényleg így erőt adott minden naphoz, még akkor is, hogyha 3 órát aludtam, tehát, hogy ez nagyon jó, és rengeteg fiatal volt ott, és rengeteg olyan ember, aki azt mondja, oké, akkor most tüntetünk, és hiába voltak elég durva szabályok arra, hogy hogyan lehet akciót csinálni, lényegében ilyen kis tüntetéseket, de meg kellett igényelni. Még úgy is, hogy nagyon sok szabály volt, nagyon sokan kiálltak a jó oldal mellett. Az például, hogy nem szabadott egyetlen akción se megnevezni egyetlen országot se.
Érdekes.
Az egy ilyen érdekes dolog volt, de mégis sikerült megoldani, hogy mondjuk minden nap volt olyan tüntetés, ami arról szólt, hogy tűzszünetet követeljenek Gázában. Uh-huh. Meg persze minden egyéb. Rengeteg sok nagyon inspiráló ember volt ott.
Hát igen, hogyha inspiráló embereket akarsz, akkor legjobb helyre mentél. Biztos találsz egy csomót. És mik a tapasztalataid az előző évek kopiaihoz képest, hogy szerinted a mostani pozitívabb volt a kimenetel? Miben sikerült megállapodniuk az országoknak?
Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Ugye egyrészt, amit fontos tudni a COP-ról, hogy két nagy része van az egésznek. Az egyik a negotiations, vagy tárgyalások, uh-huh. ahol konkrétan arról beszélnek az országok képviselői, meg egyéb képviselők, hogy akkor mi legyen abban az egyezményben, amit a két hét végén aláírnak. És a másik nagy része a COP-nak, amiben én jobban bele voltam mondva, az a civil society, civil társadalom, ahova oda tartoznak a civil szervezetek, meg az aktivisták, meg a mindenki ezen az oldalon. És amúgy érdekes volt, mert a két hétnek a végén leültünk egy kicsit beszélni a munkatársaimmal, és a főnökön mondott egy ilyet, hogy ő személy szerint kifejezetten nagy sikernek értékeli, hogy sikerült minket távol tartani a tárgyalásoktól, mert szerinte nincs értelme annak, hogy ott legyünk és bármit próbáljunk csinálni, de annak igenis van értelme, hogy a többi civillel, aki ott van, együtt dolgozunk és együtt próbálunk meg valamit csinálni. Úgyhogy én abba voltam bevonva, úgyhogy lényegében tényleg csak amikor kijött az első verziója a szövegnek két nappal a vége előtt, meg utána ott tudtam jobban. Hát ugye sokan mondanak sokfélét, hogy most akkor siker, vagy nem siker, ami történt. Ugye Dubaj, vagy hát az Egyesült Arab Emírségek szereti azt mondani, hogy ez egy historic, ez egy történelmi COP volt. És őszintén olyan dolgok is történtek, ami eddig nem. Például mondjuk leírták a szövegbe azt, hogy fossil fuel, foszilis tüzelőanyagok. És eddig foszilis tüzelőanyagok, mint a fő oka az üvegházhatású gázok kibocsátásának, nem volt megnevezve.
Azt nem is tudtam.
Tehát, hogy ilyen szempontból ez egy nagy siker, de hogyha azt nézzük, hogy ennek már mikor meg kellett volna történnie, akkor nem igazán. Aztán nagyon sok mindent leírtak, például azt, hogy támogatást fognak kapni azok az országok, amelyek fejlődő országok, és igenis szükség van a támogatásra ahhoz, hogy meg tudjanak változtatni bizonyos dolgokat a gazdaságukba, hogy mondjuk átváltsanak fosszilis tüzelőanyagokról megújulókra. De összességében, ami hiányzik, az a konkrét terv, hogy ez hogyan fog megtörténni. Vagy az, hogy hogyan fogják az országokat ellenőrizni, hogy megcsinálják-e. Úgyhogy lényegében itt van egy ilyen hatalmas, nagy nyitott könyv, ezt is lehet csinálni, meg ezt is, és akkor ott a nagy kérdés, hogy a különböző országok, azok hogyan fogják implementálni azt, ami oda le van írva. Amikor kijött az első szöveg, és azt amúgy nagyon-nagyon sok ország azt mondta, hogy ez így nem oké, akkor utána voltam egy sajtótájékoztatón, ahol beszéltek többen is, akik a csendes-óceáni szigetvilágból valók, és elképesztő nehéz volt hallgatni, vagy elképesztő mély volt hallgatni, hogy nekik ez mennyire nehéz. Mert nekik tényleg arról van szó, hogy ha ezt így folytatjuk tovább, akkor igenis emelkedni fog annyit a vízszint, hogy eltűnik a szigetük. És ez csak egy dolog.
Igen, ezt már beszéltük régebben is az epizódokban, ez igen, ők nagy veszélyben vannak.
Igen, egy másik sajtótájékoztatón szintén egy csendes óceáni szigetvilágból érkező résztvevő azt mesélte, hogy volt egy szezonon kívüli ciklon, aztán előző héten volt egy másik ciklon, 5 nappal később a következő, és hogy ez nem oké, mert hogy ezek konkrétan letarolják a szigetet. És már most rengetegen szenvednek, és halnak meg a klímaváltozás következményeiben, és még mindig ott tartunk, hogy arról beszélünk, hogy na jó, oké, akkor leírjuk, hogy fosszilis tüzelőanyagok. Tehát, hogy összességében, ha ilyen szempontból nézzük ezt az egészet, akkor az egész egy vicc. De ha azt nézzük, hogy igen, ezek a dolgok ilyen szépen lassan haladnak, igen.
Jaj, de hát Igen, ez a lassan haladást, ezt már túlléptük.
Igen. Van, amikor októberben voltam egy konferencián, és megkérdezte tőlem valaki, hogy én mit gondolok arról, hogy idén volt ugye a valaha mért legmelegebb nyár. És az én válaszom erre az az volt, hogy ez engem pozitívan tölt el, és reménnyel, mert ez azt jelenti, hogy egyre többen érzik azt, hogy valami nem oké, és egyre többekhez jut el az, hogy igenis változtatnunk kell. Mert hogy az elmúlt 10-15 évben, 20 évben mondjuk lehetséges, hogy a nagyját annak, ami változtatunk az üvegházhatású gázokkal, azt Európa mondjuk nem érezte.
Amúgy igen, ez tök igaz, van egy ilyen oldala.
Igen. De például Afrikában milliók. Ez a rossz a jóban? Nem, jó a rosszban.
Jó a rosszban.
Igen, igen.
Milyen érzésekkel indultál neki, ennek a kopnak, és milyen érzésekkel távoztál?
Hát elképesztően izgatott voltam. Az valami előtte. És azt gondolom, hogy úgy is távoztam.
Meg fáradtan.
Igen. Szóval, hogy eleinte alapból úgy voltam vele, hogy nem szeretném a reményeimet nagyon magasra tenni azzal kapcsolatban, hogy akkor mi lesz a kimenetele a kopnak, mert tudjuk, hogy hogyan szokott ez működni, és akkor ezt próbáltam így tudatosan ezzel lenni. Ettől függetlenül azért a végén nagyon szíven ütött, amikor megint találkoztam a történetekkel, és láttam, hogy mennyire nem működik, aminek kéne. Uh-huh. De hogy az egész összességében inkább feltöltött, és egy ilyen lökést adott nekem. Nem beszélve arról, hogy ezután a szervezet, akit megdolgozom, kitalálták, hogy hát, hogyha meg lehetne oldani, akkor ők szívesen felvennének.
Mármint teljes állásban?
Uh-huh. Igen.
Na, de jó.
Vagy hát, ha nem is teljes állásban, de hogy állandóban, nem így projektekre. Úgyhogy ez ilyen plusz lökés. Összességében azt gondolom, hogy így az egész, meg azt így érzem az egészről, hogy ez a COP, ez nekem egy ilyen nagy lépés. Aha. Hát ez fura ezt így mondani, hogy a karrieremben, mert hogy a karrier, ez nekem nagyon ilyen
úgy
kapitalista gondolkodás, de hogy igen, ezen az úton, amin haladok, ez egy nagyon nagy lépés, és elképesztően hálás vagyok, hogy eljutottam. Még ha repülnöm is kellett.
Tervezel részt venni a következő COP-on is?
Hát azt mondom, hogy meglátjuk, hogy mi lesz, de biztos, hogy nem fogok nemet mondani, hogyha megkérdezik, hogy akarok-e menni. Igen.
Mondjuk ezt gondoltam is, hogy ez elmondottak alapján, ezért biztos szeretnél részt venni, hogyha újra lesz rá lehetőséget.
Igen. A következő az Azerbajdzsánban lesz, ami megint csak egy ilyen kérdéses ország, mert hogy igen, azt nem mondtam, de valahogy azt veszem, hogy egy csomó mindent úgy tudnak az emberek a COP-ról, de ezt azt hiszem az elején leszögeztük, hogy nem. Tehát az idei COP az ugye Dubajban volt, és ugye az Egyesült Arab Emírségek az olaj és gáz. Uh-huh. Már csak ezért is volt egy ilyen érdekes helyszín.
Azt én is csodálkoztam rajta egyébként.
Viszont amiért még inkább érdekes, és nagyon sokan alapból azt mondták, hogy ez egy vicc, az az, hogy ugye az ország jelöli ki, hogy ki lesz az évi COP-nak az elnöke, és az idei COP-nak az elnöke az a nemzeti olajvállalatnak a CEO-ja.
Nem már.
Igen.
Ez hogy sikerült? Ezt ki engedi meg?
Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy ez kiderült, onnantól kezdve folyamatosan cikkeztek, hogy ez mekkora nem oké, és mondjon le, és mit tudom én, még hónapokkal ezelőtt, meg néhány nappal COP előtt jött ki egy olyan cikk, azt hiszem a Guardianen, hogy elméletileg tervben van, hogy a COP alatt ilyen olajdíleket kötnek.
Jesszus!
Ha már ott van mindenki. Meg COP alatt amúgy Vladimir Putin megérkezett Dubajba, nem jött el a COP-ra, de azért érkezett oda, hogy olajgázdíleket kössön. Tehát, hogy így...
Úristen!
Úgyhogy van egy nagy abszurditás benne. Volt egy nagyon nagy nyomás idén egy szervezettől, akiknek konkrétan az a nevük, hogy Kick Polluters Out, mert hogy elképesztően nagy a fosszilis tüzelőanyagoknak a lobbia az egész COP-on.
Ez olyan lehangoló.
Tehát, hogy már Glasgow-ban nagyon sokan voltak, arról valami számot tudtam róla, de most nem vagyok benne biztos. Aztán Egyiptomban még többen, és idén több mint 2400 lobbista volt ott.
Beszennyezik még ezt a tök jó eseményt is.
Igen, úgyhogy hát meglátjuk, hogy az ENSZ tud-e bármit tenni, és mondjuk legközelebb kevesebben lesznek, de tényleg rekordszámban voltak.
Hát az elkeserítő. Nekem még egy olyan kérdésem van, így felmerült, hogy milyen események vannak egy ilyen kopon, tehát hogy kell ezt elképzelni, aki mondjuk nem olvasott róla, vagy nem tud róla semmit.
Amúgy el kell, hogy mondjam, hogy rengeteget olvastam, meg hallottam róla, hogy az hogyan fogod kinézni, és még így is nagyon-nagyon nehéz volt kiigazodni az egészen. Egyrészt egy hatalmas területen volt, és hát vannak ugye a tárgyalótermek, ahol tárgyalnak az emberek, aztán vannak különböző meeting szobák, amiket ki lehet bérelni, vagy hát kibérelni. Lehet jelezni, hogy te neked megbeszélésed lesz ott. Aztán vannak a pavilionok, pavilon, azt hiszem magyarul pavilonnak mondják, és akkor országoknak van különböző pavilonja, különböző szervezeteknek, például az egyik nagy beruházási banknak is volt egy külön pavilonja, amik különböző épületek voltak, egy az épületnek egy bizonyos része. És akkor ott volt a nagy zászló, meg a név, meg lehetett őket találni, és akkor bemenni, és különböző pavilonoknak különböző programjaik vannak. Aztán emellett voltak nagy épületek, azokat is pavilonnak hívták, de azok lényegében ilyen 2-3 emeletes épületek, és ilyen standok voltak. És akkor különböző szervezeteknek volt standja, vagy például az OPEC-nek, ami szerintem egy vicc.
Az mi?
Az OPEC az az Organization of the Petroleum Exporting Countries. Tehát lényegében ja, olajexportálóknak a... Igen, hogy ott a nagy kutya a Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emírségek.
Ki engedi be ezeket oda? Tehát, hogy nem már.
És hát kollégáimmal egy ponton oda mentünk, és hát kérdezgettünk egy-két megoldásukról, és így... Tehát lényegében tudtuk, hogy milyen válaszokat fognak mondani, mert tudjuk, hogy milyen érvek mentén próbálják előadni, hogy igazából, amit ők csinálnak, az tök jó. Például ugye van ez a nagy megoldás, amiről megint sajnos túl sokat beszéltek idén is, ez a CCS, ami a Carbon Capture and Storage, lényegében a légkörben lévő széndioxidnak a befogása és valahogy tárolása.
Ellássák a föld alatt.
Hát sok megoldás van, ahol annyira mélyre lenyomják, hogy akkor, tudom én, megkövesedik. Nagyon sokféle módszer van, de a ma használt CCS technológiáknak 70-80%-a az arra van, hogy még több olajat és földgázt szedjenek ki a földből. Tehát, hogy ezeket lényegében beépítik a kitermelő helyekre, és azzal, hogy ezt befogják, és utána lenyomják a föld alá, azzal még több olajt tud kiírni.
Jaj, de jó!
És hogy ezt ugye például mondjuk az OPEC azt szereti úgy előadni, hogy de hát ez egy megoldás. És lényegében lehet, hogy ez egy megoldás lenne, hogyha nem arra szolgálna, hogy még több elégetnivalót szedjünk ki a földből, és ezért aztán amúgy még több széndioxid legyen a légkörben. Nagyon érdekes volt, hogy oda mentünk, és ők hát pont erről beszéltek, hogy volt ott egy kis makett, ami arra szolgál, hogy igen, és akkor ez az a, ahol...
Istenem! Van, aki ezt elhiszi.
És igen. Én összességében azt gondolom, hogy nincsen olyan ember a Földön, talán nagyon kevés, aki azért csinál valamit, mert nem hisz benne, hogy az valamiért oké. Tehát, hogy lehetséges, hogy hazudik, de valami ok van a háta mögött. Nem mindegy. Szóval vannak ezek a nagyobb épületek, nagyobb pavilonok, és akkor ott meg ilyen különböző standok, de összességében 2 hét amúgy szerintem nem elég arra, hogy körbejár minden. És akkor a különböző pavilonoknak vannak programjaik, meg vannak az úgynevezett side event helyek, hát ilyen egyéb esemény. És akkor ott például nagyon érdekes dolgok voltak, de nagyon kevésre jutottam el, mert annyi mindent kellett csinálnunk. Mi nekünk is volt, mint a szervezetnek, nekünk is volt ilyen egyéb eseményünk, és az is érdekes volt. Most nem megyek bele, hogy milyen téma volt, mert sok mindent el kéne magyaráznom, de hogy nagyon érdekes volt. Viszont egy dolgot ezt mindenképpen el akarok mondani. Kijött az első verziója ennek az egyezménynek, ami aztán nagyon sok mindenkit kiborított, és következő nap volt egy nagy plenáris előadás, egy gyűlés, amit úgy hívtak, hogy People's Plenary, lényegében az embereknek a gyűlése, És egy ilyen hatalmas nagy teremben volt. Olyan teremben, ahol azok az asztalok voltak, amiket eddig én csak tévében láttam, vagy videóban, hogy van egy ilyen kis telefonhoz hasonlító valami előtted, egy mikrofonnal, és akkor megnyomod a gombot, és akkor beszélsz. És hogy tudod, ez a nagyon sok ilyen asztal egymás mögött. Na mindegy is, és elképesztően sokan mentünk be abba a terembe. Ugye ez tényleg a civil society volt ott, meg persze média, és ott voltak elképesztően inspiráló beszédek. Volt egy, aki vezette az egészet, vagy az egyik, aki vezette. Ő egy nő volt, aki palesztin. Akkor a hölgy, aki megnyitotta az egészet egy rövid beszéddel, ő egy látszólag is nagyon idős nő, aki a Csendes-óceáni szigetvilágból való volt, és akkor ő beszélt arról, hogy hogyan is vannak ezek a generációs szálak meg a minden, és hogy miért nagyon fontos, hogy igenis harcoljunk. Nagyon-nagyon inspiráló volt az is. Volt egy 11 éves kisfiú Dél-Szudánból, aki a fiataloknak a hangját hozta, aki arról beszélt, hogy de igenis az, hogy valaki tanulhasson az emberi jog, és hogy lényegében ezek az emberek, akik itt vannak, és nem hoznak elég szigorú, vagy elég hatékony döntéseket, ők elveszik tőle ezt a lehetőséget, mert hogy folyamatosan áradások vannak, és az iskola, ahova ő amúgy járna, az el van árasztva. Aztán volt valaki Szudánból, elképesztő beszédek voltak, és a hangulat, és hogy állva tapsoltunk szinte mindenkinek, az ott valami fantasztikus volt. Azt gondolom, hogy az a leginkább emlékezetes esemény, amin részt vettem. Amúgy ennek is biztos, hogy megtalálom a linkjét, és akkor ezt betehetjük a leírásba.
Ó, igen, rakjuk bele. És milyen emberekkel beszéltél ezen a kopon? Tehát, hogy volt-e valami kiemelkedő, akivel te beszélgettél? Valami olyan kapcsolat, vagy beszélgetés, ami így nagyon megmaradt?
Fú, rengeteg emberrel beszélgettem.
Igen, mondtad, hogy több száz naponta, vagy mi?
Igen, van egy ilyen hatalmas köteg névjegykártyám, akiknek még írnom kell. Aha. De hogy így embereket ismertem meg mindenhonnan. Rengeteg afrikai országból, akikkel megosztottuk a mi standunkat, az egy szervezet volt Nigériából, akik a Niger deltáért küzdenek, és hogy ott ne legyen több olaj, ami ott így hát véletlenül kifolyt, és akkor... Na mindegy.
Fú, hány ilyen van?
Szóval az is fantasztikus volt. Akkor volt egy vitám kamerák előtt egy sráccal, aki nagyon...
Izgalmas, mesélj még!
Igen, aki nagyon-nagyon pro-nuclear volt, tehát, hogy pro-atom energia.
Ajaj.
Fú, az valami nagyon érdekes.
Arról jót lehet vitázni az atomenergiáról, mert cikkek is vannak. Ebből az irányból is, meg abból az irányból
jót
is.
Lehet vitázni akkor, hogyha a vitapartnered az nem kerüli ki a kérdésedet, és jön mással. Tehát, hogy arra, hogy lehet-e biztonságosan tárolni a nukleáris hulladékot, az volt a válasza, hogy még senki nem halt meg tőle.
Az na,
az valami ilyen... agyamrobbanás, és utána beszéltem másik nukleárissal is, és ugyanezt mondta, ugyanazokkal a szavakkal, és így, oh, Istenem, na mindegy. Szóval, hogy ilyen emlékezetes is volt.
Értem, tehát hosszú távon nem tudnak gondolkozni a nukleárissal, csak annyi, hogy ebben a pillanatban meg a múltban mi volt, és ennyi.
De meg nagyon érdekes volt az, hogy ugye ilyen szenvedéllyel beszélek róla, hogy igenis nem oké. És akkor átterelte a srác a szót arra, hogy én ilyen érzelmesen beszélek erről. Hogy ő egy scientist, ő tudja, hogy mit mond, de én nem. Na,
értem.
És akkor mondom. Tudod mit? Amit én mondok, hidd el, a mögött is van tudomány, de amikor azt látom, hogy valaki a lehetséges veszélyt lekicsinli, akkor igenis emotional leszek. Fú, kíváncsi vagyok amúgy, hogy valahova bekerült-e ez a felvétel. Egy kicsi francia csatorna csinálta, de majd megnézem. Szóval, hogy ilyen is volt, meg még egy valakit úgy említenék. Két ember, akivel beszéltem, akik egy olyan szervezetnél dolgoznak az USA-ban, akik próbálják meggyőzni a republikánusokat, hogy igenis a climate change az valós. Tehát, hogy igenis, a klímaváltozás az egy... Mert hogy sajnos az van...
Good luck with that!
Igen, de az számomra már nagyon-nagyon pozitív, hogy van egy ilyen szervezet. Mert
aha,
hogy,
ez jó
mert hogy igenis vannak olyan emberek a az Egyesült Államokbeli jobb oldal képviseletében, akik tudják, hogy a klímaváltozás az igenis egy valós dolog, és ezért van ez a szervezet, akik próbálják elérni, hogy igenis azon az oldalon is tudják az emberek azt, hogy ez olyan, ami van, és kezdeni kell vele.
És mit mesélt ez az ember? Mesélt még valamit?
Igazából szerintem tovább nem jutottunk a beszélgetéssel. Mm. Én már ott, ahogy elmondta, hogy ők mit csinálnak, és mondta, wow, de jó, hogy ilyen nem, is
úgy
van.
Igen, tök jó, jó tudni róla.
Meg azért nem mentem bele egyéb kérdésekbe, mert hogy mégiscsak ő is jobboldali, ami azt jelenti, hogy nem biztos, hogy sok mindenben egyetértünk. Meg nem is feltétlenül volt ott a helye annak, hogy mindenkivel tényleg hosszasan tudjak beszélni. De ja, voltak érdekes dolgok.
Hát ez tök jól hangzik. Nagyon-nagyon izgalmas ez az egész. Ámulok és bámulok, hogy hova jutottál a nő az indulása óta.
És innen csak tovább.
Ja, csak fölfele.
Na és Timi, te amúgy követted, hogy mi történt a kopon? Vagy most így, hogy tudtad, hogy leülünk beszélni, utána néztél le, és mit gondolsz az egészről? Ez engem úgy érdekel.
Amikor mondtad, hogy szeretnél róla beszélni, akkor így direkt nem néztem utána, hogy meglepetés legyen minden, amit mondasz, de egyébként szeretnék utána nézni, most miután beszéltünk. Tehát, hogy az volt a tervem, hogy majd a beszélgetés után így utána olvasok kicsit, hogy mi volt, mik történtek.
Ja.
Részletesebben is a témákra, hogy most miben egyeztek meg, meg ilyesmi. Én nem tudtam, hogy te majd mit mondasz el, és meg akartam lepődni, bármi is lesz az.
Nem is meglepődtél?
Az a rész, ez érdekelt, hogy hogy néz ki egy ilyen, tehát szerintem az tök izgalmas, ahogy elmondtad, a pavilonok, meg hogy mindenféle előadások, meg hogy milyen emberekkel beszéltél, meg milyen emberek beszéltek, az tök érdekes, de hogy pozitívabb volt-e a kimenetel, mint az előzőeknél, tehát ott így nem tudom, hogy nem érzem azt, hogy sokkal többet adna, mint az eddigiek, mondjuk.
Egy valami amúgy, amit talán nem hangsúlyoztam eléggé, hogy amiről szerintem nem beszéltek korábban, az az, hogy igenis anyagilag támogatni azokat az országokat, amelyek nem is csak az, hogy fejlődő országok, de hogy erősebben vannak sújtva.
Igen, az tök fontos.
A klímaváltozás következményeiben, és hogy ez le van írva. Ilyen szempontból persze tök jó, hogy le vannak írva dolgok már, aztán tényleg itt van egy ilyen nagy remény, hogy egy-egy ország ezt tényleg úgy fogja használni, ahogy kell, de hát igen, ez nem annyira történelmi, mint amennyire mondták, hogy na, akkor ez majd történelmi lesz. Olyan szempontból történelmi, hogy eddig ilyen sok lobbista még nem volt, és hogy egy olaj cégnek a vezetője még nem volt az elnöke az egésznek.
Ja, ez vicc.
De olyan szempontból is történelmi, én azt gondolom, hogy elképesztően sokan voltak ott a civil társadalomból, akik azért harcolnak, hogy igenis olyan döntéseket hozzanak, amivel változások történnek. És egyre nagyobb a fiataloknak is a hangja. Rengetegen voltak ott fiatalok. Ez a része azt gondolom, hogy fantasztikus, és valószínű, ez nem fog csökkenni a következő években.
Hát ajánlom is. Igen, így a fiatalok, azok mindenképpen egyre tudatosabbak minden szempontból, meg hajlandóak kimenni, meg tüntetni, meg elmondani a véleményüket, tehát hogy ez az új generáció, ez már megállíthatatlan ebből a szempontból.
Legyen.
Még egy valami felmerült bennem, hogy esetleg tudsz-e valami adatot, hogy az előző évi kopon, amikben megállapodtak, hogy mennyire tartották magukat az országok ahhoz? Mert ennek nem néztem utána, és hát, ha te esetleg többet tudsz erről.
Hát, ugye ez egy érdekes dolog. Tehát, hogy ugye volt a Párizsi Klímaegyezmény, ahol megállapodtak az országok abban, hogy 1,5 fok lesz az a maximum növekedés, ahol megállunk és nem megyünk tovább. Az idei kopon volt az úgynevezett stocktake, ami lényegében azt a megállapodást nézte át újra, és nézte meg, hogy vajon az országoknak az elköteleződése és az országoknak az, amit megállapítottak maguknak, hogy hogyan kéne csinálni, az megfelelő-e, vagy változtatni kell valamit, hogy tényleg ne menjünk a 1,5 fok fölé. Viszont összességében azt gondolom, hogy az egyezmény, ami kijön a kopon, az nem törvény. Viszont amit ezzel csinálnak az országok, és amit beletesznek az úgynevezett NDC-jükbe, az NDC ez a Nationally Determined Contribution, lényegében amit ők, az országok eldöntik, hogy hogyan fognak hozzájárulni ahhoz, uh-huh. hogy például a másfél fok alatt maradjunk, az tényleg az országokon múlik, hogy ez hogyan van. Nehéz mérni azt, hogy ki az, aki tényleg jól csinálja, és ki az, aki nem. De közben elég szépen lehet látni, hogy ki az, aki tényleg jól csinálja, és ki az, aki nem.
Na, ki csinálja jól?
Tehát, hogy például Bután. Most csak mondtam valamit. Meg a csendes-óceáni szigetvilág. De hogy én nem tudok olyan európai országot mondani például, akik jó irányba haladnak. Mert hogy lehetséges, hogy egy-egy országnak a kibocsátása ország szinten csökken, de például mondjuk ez azért is lehet, mert bizonyos iparágakat átvittek másik országokba. Ha. És ezért mondjuk Kínában, vagy Pakisztánban, vagy Bangladesben van több.
Ez csalás.
De hogy így ez egy ilyen érdekes kép. De például amúgy, ami egy nagy eredménye és sikere az egész COP-nak, hogy például nagyon sok ország, vagy egyre több ország támogatja a Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty-t, ami azt jelenti, hogy nem szednek ki több fosszilis tüzelőanyagot a földből.
Aha.
És idén a nagy ország, ami ehhez csatlakozott, az Kolumbia volt. És ezért amúgy elképesztően sokan dicsérték, hogy ezt a lépést megtette, de hogy szerintem Kolumbia a legnagyobb ország eddig, aki csatlakozott ehhez a treatyhez, ehhez az egyezményhez.
Ez tényleg pozitív akkor.
Igen, de hogy még van bőven rengeteg minden, amit lehet, és rengeteg országnak kéne még csatlakoznia, és persze. Például az, hogy az USA a legnagyobb kibocsátó, és a stb. Stb. Az egy ilyen egyértelmű dolog, és hogy például Szaúd-Arábia volt az az ország, amelyik nagyon azon az oldalon volt, hogy ne legyen semmiféle határozott dolog leírva a fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatban, mert hogy még mindig szeretné folytatni, amit csinál.
Álljon már le!
És most az, hogy Szaúd-Arábia ott van, és ezt mondja, az egy dolog, de az, hogy ők kiállnak, az azt jelenti, hogy például az USA-nak ez itt tök jó, mert hogy amúgy ők is ott állnának, mert nekik is tök jó az, hogyha folytathatják a kitermelést.
Ez lehangoló.
Ezt betehetjük majd a leírásba. Van egy cikk volt, nem, egy videó, ami arról szól, hogy Szaúd-Arábia kidolgozott egy tervet, hogy hogyan nem kell nekik csökkenteni a kőolaj-földgáz, főként kőolaj kitermelést, hogy hogyan fogják megoldani, hogy a szegény országokban igenis ezt használják tüzelőanyagnak, meg a kőolaj finomítás egyik melléktermékét, meg a stb. Stb. Ez egy nagy projekt, hogy hogyan legyen az, hogy nekik nem kell csökkenteni a kitermelést, mert hogy amúgy a fejlődő országokban ugye egyre kevesebb a fogyasztás. Tehát, hogy az egész egy nagy ilyen, hogyha belegondolsz, meg utána nézel, meg hallasz róla többet, akkor ez az egész, és nem akarok csúnyán beszélni, de hogy tényleg vannak ilyen dolgok, viszont tök jó, hogy egyre többen vannak, akik ez ellen vannak. És az, hogy például Szaúd-Arábiának ez a terve kiderült, az azért volt, mert nagy beruházóknak álcázott riporterek leültek velük beszélni, és elmondták a tervet.
Wow!
Ja.
Olyan dolgot mondasz, tényleg csak így nézek, nem tudok ezekről semmit.
És amúgy összességében lehet, hogy nem baj, mert hogy tényleg néha ilyen agyam ment az egész.
Hát mert ugye egy ideje abba hagytam a hírek olvasását, még tavaly szerintem, és egyébként azóta tartom magam ehhez, tehát hogy egyre kevesebbet olvasok bármilyen hírt, havonta egyszer felmegyek egy híroldalra, és elolvasom a főcímeket, és talán egy-két cikket. Nincs már az meg, hogy naponta nézem meg. Egyébként a klímaváltozással kapcsolatban se nézek ilyen rendszerességgel, mint mondjuk régen, amikor csináltuk a podcastot. De akkor is csak azért, mert hogy ugye rákerestem témákra, amikből éppen podcastot csináltam, tehát most is ez van, hogy amit a blogra megírunk, ahhoz keresek anyagot, de tényleg így nem tudom egyszerűen már így mentálisan feldolgozni ezt a rengeteg borzalmat, ami így történik a klímával kapcsolatban, vagy háborúk, vagy bármi más. Úgyhogy ezért, amiket így elmondasz, az nekem ilyen tök új információ, mert a legtöbbről nem tudok. Tehát, hogy tényleg csak így a nagyon fontosak jutnak el hozzám, és az is leginkább ismerősökön keresztül. Ami egyébként tök jó, mert akkor se egy képernyő előtt ülök és cikket olvasok, hanem legalább valaki csak így mesél róla, meg beszélgetünk róla, ami sokkal jobb.
Igen. megszűrt információt kapsz.
Igen. Tudod, ilyen régi módi, hogy a szomszéd néni elmesélte, hogy mi volt.
Igen.
Úgyhogy tök jó, hogy erről így meséltél, mert egy csomó információt kaptam.
Na, örülök neki. Meg hát sajnálom, hogy ennek volt azért nehéz része is, de hát igen, ez van.
Ja, hát számítottam rá, hogy persze nem minden hiper-szuper pillangó csillámpóni lesz egy ilyen eseményen, hanem rossz részét is tudni kell, hogy létezik.
Igen, viszont csak így zárásként összességében nekem ez inkább pozitív volt. Tehát, hogy élményként ez pozitív volt, lehetett számítani arra, hogy az eredmény olyan lesz, amilyen.
Mm-hmm. De ez, hogy csomó embert érdekel ez a téma, meg ugyanolyan lelkesek, mint te, meg még ezren vannak, meg 2000, meg sok-sok ezren, akik foglalkoztak ezzel így a kopon, és hogy ezek között, az emberek között eltöltötted ezt az időt, ez azért biztos nagy szám.
Igen. Meg a kollégáimmal életemben először találkoztam. Élőben.
Jó, mert hogy online dolgoztok csak.
Igen, igen.
Na, hát ez is tök jó.
És nem is az, hogy oké, akkor találkoztam velük élőben, hanem együtt töltöttem velük 2 hetet egy apartmanban. Ezért intenzív volt.
Jó, egyébként, igen, ez jó. Volt már nekem is hasonló, bár nem kollégákkal, hanem többen elmentünk, elutaztunk, de egy részét ismertem az embereknek, egy részét nem, és így pár napig együtt laktunk ott a szálláson, tehát én csak így kicsiben tapasztaltam ez meg, nem így 2 héten keresztül, de el tudom képzelni, milyen, igen.
Amúgy teljesen jól működtünk együtt, úgyhogy ilyen szempontból nem volt baj.
Ja, na, örülök neki. Na, akkor szerintem le is zárhatjuk ezt az adást, megkérdeztem az összes kérdést, és még többet is. Hát neked sok sikert akkor a továbbiakban. Az aktivista karrieredhez, használjuk ezt a szép szót.
Igen, ez tök jó amúgy. Egy másik szervezetnél dolgozó kollégám mondta, hogy ez mekkora kiváltság, hogy lényegében aktivista lehetek, és fizetnek érte.
Igen.
Mert hogy a szervezet, ahol dolgozom, tehát hogy mi konkrétan azon dolgozunk, hogy dolgok változzanak, és így én elképesztően szerencsésnek érzem magam emiatt. Én nagyon izgi.
Ez abszolút igaz. Köszi, hogy itt voltál, a Fati, és nagyon örültem, hogy tudtunk beszélni. Remélem a jövőben még lesz ilyen, hogy valami érdekes dolog történik veled, és így néha összetudunk azért ülni és beszélgetni róla.
Én is.
Mert szerintem ez nagyon jó lenne, és persze örülünk, hogy itt voltatok ma velünk, és meghallgattátok ezt az adást. Sziasztok!
Sziasztok!
Ha tetszett az adás, kövess minket Facebookon, Instagramon, vagy látogass el a blogunkra a nuance.com weboldalon.